foglaljunk helyet, testvérek, és énekeljük a 168. dicséretünket, a 168. számú dicséretünket, mind a 4 versével. Ó, Atya Isten, irgalmas nagy Úr! Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön a Szent Háromság egy örök és igaz Istentől. Amen. Kedves testvéreim, Isten igéjét a Királyok első könyvéből olvassuk, a Királyok első könyve 16. részének 28. versétől a 17. rész 7. verséig. Királyok első könyve 16. részében a 28. verstől ezt olvassuk. És elaluvék Omri az ő atyáival, és eltemetteték Samáriában, és uralkodott ő utána az ő fia, Akháb. Akháb pedig, az Omri fia uralkodni kezdett Izraelen, Asának, a júdabeli királynak 38. esztendejében. És uralkodék Akháb, az Omri fia, Izraelen, Samáriában 22 esztendeig. És gonoszabbul cselekedék Akháb az Omri fia az Úr szemei előtt mindazoknál, akik ő előtte voltak. Mert nem elégedett meg azzal, hogy Jeroboámnak, Nöbát fiának bűneibe járjon, hanem elment és feleségül vette magának Jézabelt, Edbaálnak, a szidonbeli királynak leányát, és elmenvén a Baált szolgálta, és meghajtotta magát annak. Oltárt emelt a Baálnak, a Baál házában, melyet Samáriában épített. És csinált Akháb Aserát is, és jobban haragra indította Akháb az urat, Izrael istenét, mint az Izrael valamennyi királya, akik ő előtte voltak. Ennek idejében építé meg a bételbeli Hiél Jerikót. Az ő elsőszülött fiának, Abirámnak élete árán veté meg annak fundamentumát, és az ő kisebbik fiának, Ségubnak élete árán állítá fel annak kapuit, az Úr beszéde szerint, melyet szólott volt Józsué Nun fia által. És szól a tesbites Illés Gileád lakói közül Akhábnak. Él az Úr, Izrael istene, aki előtt állok, hogy ez esztendőkben sem harmat, sem eső nem lészen, hanem csak az én beszédem szerint. És lejön az Úrnak beszéde ő hozzá mondván, menj el innét és menj napkelet felé, rejtőzz el Kérit patakja mellett, mely a Jordán felé folyik, és a patakból lesz néked italod, a hollóknak pedig megparancsoltam, hogy tápláljanak téged ott. Elment azért, és az Úrnak beszéde szerint cselekedett. Elment és leült a Kérit patakja mellett, mely a Jordán felé folyik, és a hollók hoztak neki kenyeret és húst reggel és este, és a patakból ivott. És lőn néhány nap múlva, hogy kiszáradt a patak, mert nem volt eső a földre. Isten áldja meg az ő igéjét és annak magyarázatát köztünk. Jöjjetek, most hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Mennyei édesatyán, köszönjük te néked, hogy ma is megállhatunk szent színed előtt imádságban, és hódolhatunk előtted. Köszönjük néked, hogy hódolhatunk előtted atyai szeretetedért és jóságodért, melyet kiterjesztesz erre az egész földre, minden emberre, még azokra is, akik téged egyáltalán nem szeretnek, akik veled egyáltalán nem törődnek, sőt, egyenesen megvetnek. És köszönjük te néked, hogy azokra is kiterjeszted mindezt, akik szeretnek téged, akik ragaszkodnak hozzád, és akik a te utadon akarnak járni, mert dicsőíteni akarnak téged. Atyánk, te vagy a leges, legnagyobb személyiség ebben a világ mindenségben. Végtelen vagy te. Hatalmad, bölcsességed, szereteted végére mehetetlen a számunkra. És köszönjük néked, hogy te, akit föl sem tudunk érni a mi gondolatainkkal, akit nem tudunk felfogni a maga nagyságában és dicsőségében, te mégis gondolsz reánk. Úgy, ahogy énekeltük, gondolsz ránk, híven oltalmaz kezed. Köszönjük néked, hogy a te gondolataidban ott vagyunk egytől egyig mi is, akik itt vagyunk ebben a templomban. És köszönjük, hogy gondoltál ránk az elmúlt napokban is. Gondoltál ránk, amikor valahol pihentünk, megáldottál ott bennünket. Gondoltál ránk, amikor beteg ágyon feküdtünk. Gondoltál ránk, amikor valakit elvesztettünk. Gondoltál ránk, amikor együtt voltunk valakivel, vagy valakikkel a családunkból. Köszönjük te néked, Urunk, hogy minden helyzetben gondoltál reánk. És köszönjük, hogy most arra biztattál minket, amikor eljöttünk ide a templomba, hogy mi is gondoljunk te reád. Gondoljunk a te igéidre. Kérünk téged, hogy hadd legyenek a te igéid a mi szívünkben, ebben az órában is, és akkor is, ha kimegyünk innen. Hadd töltsék be a te drága szavaid, melyek lélek és élet, melyekben erő van, melyben vigasztalás van, melyben öröm van, melyben boldogság és békesség rejlik, melyben vigasztalás bújik meg, hadd töltsék be ezek a te igéid a mi szívünket. Látod, hogy mennyi minden egyéb tudja betölteni a mi lelkünket, gondolatainkat, hiszen beszélünk annyi mindenről, hallunk a tévében annyi mindent, olvasunk az újságokban annyi mindent, szól a rádió, és sok minden egyéb árad belénk, mindenféle gondolat, érzés, elképzelés, hadd szorítsa most mindezt a hiába valóságot ki a szívünkből a te drága igéd, az egyetlen örök igazság. Kérünk, hogy áldj meg minket a te szavaddal, hadd töltse be az a mi szívünket. Segíts, hogy hinni tudjuk mindazt, amit mondasz ezen az Isten tiszteleten is. Áldásodat várjuk, kérünk, hogy áldj meg minket a te nevedért, a te dicsőségedért. Amen. Kedves testvérek, énekeljük igehirdetés előtt a 155. énekünket, a 155. dicséretünket. Ó Úristen, légy közöttünk, kik imádásodra jöttünk.
Thank you.
Isten tiszteletünk alapigéjét a Királyok első könyve 17. részéből, az első versből olvassuk. És szól a tesbites Illés a Gileád lakói közül Akhábnak. Él az Úr, az Izrael Istene, aki előtt állok, hogy ez esztendőkben sem harmat, sem eső nem lesz, hanem csak az én beszédem szerint. Foglaljunk helyet. Drága testvéreim, az előző vasárnapokon az Úr Jézusról, az ő jelleméről beszélgettünk, és hallottuk Isten igéjének a tanításait. A most következő néhány alkalommal, ha az Úr éltet bennünket, szeretném Illés próféta története alapján hirdetni néktek az ige tanítását. Megkérdeztetitek, hogy hogyan illik Jézushoz Illés? Hát sokféleképpen. Például úgy, hogy a Jézus Krisztusról szóló evangéliumi történetekben többször is olvasunk Illésről. Például Jézusról is hitték azt bizonyos emberek, hogy ő a visszatért Illés proféta. De erről majd egy másik alkalommal beszélünk. Repüljünk tehát vissza most újra az időben, gondolatban az Úr Jézusig, de még régebbi időkig, és nézzünk Illés profétára. És igyekezzünk az ő személyének, életének, szolgálatának mára szóló üzeneteit hittel megérteni és elfogadni. Röviden arról az időszakról, amiben ez a proféta élt, ezt mondhatom. Salamon királysága az ő halála után ketté szakadt. Időszámításunk előtt 930-ban vagyunk. 1000 évvel majdnem az időszámításunk előtt. Az egységes birodalom két részre szakad. A déli, kisebbik részt, ahol két törzs volt, egy bizonyos Roboám vette át. Ő lett a királya. Az északi ország részt, ami egy nagyobb rész volt, 10 törzs volt, egy Jeroboám nevű király vezette. Később ezen az északi ország részen egy Omri nevű hadvezér lett a király, akit fia Akháb követett a trónon. Ez 870 és 850 között uralkodott, Krisztus előtt. Ebben a korban élt tehát ez a bizonyos Illés proféta. 870, 850, 840 között. Ekkor szolgált ez az ember, akiről azt olvassuk, hogy Gileád területéről, egy ottani kis helyről, Tisbéből származott. Nézzük azonban ennek a prófétának most a korát. Mi jellemezte azt a kort, amikor ez az ember élt? Nos, ha arra a korra úgy nézünk, hogy nézzük, mi jellemezte azt a királyságot belpolitikailag, akkor azt kell mondanunk, hogy az egy nagyon jó kor volt. Ennek az Akháb királynak az apja megszilárdította azt az északi országrészt, és elég sok harcot folytatott le, politikailag is, gazdaságilag is, kulturálisan egy nagy önállóságot tudott biztosítani az ő országának, stabilizálta az országát, és még annak bizonyos tekintélyt is szerzett. Ezt a munkát folytatta, tehát amit apja elkezdett, ezt a munkát folytatta ez az Akháb király is, elmélyítette ezt a pozitív folyamatot, és így kívülről nézve, belpolitikailag akkoriban az északi ország részben jól mentek a dolgok. Röviden így lehetne kifejezni. Ami a világpolitikát illeti, hiszen abban az időben a világpolitika az ott zajlott, Közel-Keleten történtek a legfontosabb események. Hát Asszíria volt az, ami kezdett abban az időben egyre inkább felemelkedni. Az asszír világbirodalom egyre jobban bontakozott, és egyre erősebb lett, de Izrael Akhábbal az élen, az egy olyan ország volt, amit Asszíriának nem lehetett figyelmen kívül hagyni. Sőt, abban az időben a környék egyetlen politikai tényezője se hagyhatta figyelmen kívül Akháb királyságát. Még azt is tudjuk a Bibliából, hogy Akháb a szövetségeseivel egyszer felvonult Asszíria ellen Karkar mellett, illetve Karkarnál, és ott egy nagy csatát vívtak. Érdekes, hogy erről a dologról nem csak a Biblia tájékoztat, hanem találtak egy sztélét, egy hatalmas követ is. Időszámításunk előtt, Krisztus előtt 830-ból származik a híres Moab sztélé, a fekete kő, ami beszámol arról, hogy történt ez az esemény, amit a Bibliában olvasunk a Kettő Királyok 3-ban. Vagyis egy régészeti lelet is alátámasztja ezt az egész történetet. Nos, tehát látjuk, hogy egy belpolitikailag konszolidálódó ország élén áll Akháb király. Ez az ország külpolitikailag is jó helyzetet foglal el, erős ország, aminek kívülről, akik szomszédai, oda kell figyelniük erre az országra, erre a királyra. De érdekes, testvérek, az, hogy a Biblia ezekbe a dolgokba azért annyira nem mélyül bele, hanem valami mást mond el Izrael népéről. Valami mást mond el elsősorban ennek a királyáról. Bemutatja ennek a királynak az arcképét, és nézzétek itt a 16. részben, azt mondja, hogy ez az Akháb gonoszabbul cselekedett az Úr előtt mindazoknál, akik ő előtte voltak. És ezt meg is ismétli, Akháb jobban haragra indította a cselekedeteivel Izrael istenét, mint Izrael valamennyi király, akik ő előtte voltak. 7 király volt előtte, ő mindegyiknél jobban haragra ingerelte az Urat. És azt mondja az írás, hogy ezt tette azzal, hogy folytatta ennek az országrésznek első királyának a gonoszságát. Az a király, úgy hívták, ugye említettem a nevét, hogy Jeroboám, azt csinálta, hogy öntetett 2 szép aranyborjút, fölállította őket 2 helyen, az ország 2 helyén, a népnek a legaljasabb embereiből papokat avanzsált, ezeket oda tette ezek mellé, az aranyborjuk mellé, és a népnek kihirdette, nem kell nektek Jeruzsálembe menni, meg sehova sem menni, íme jöjjetek, itt tiszteljétek az Urat, mert ezek azok, tudnélik a 2 aranybornyú, akik kihoztak téged Egyiptom földjéről. Őket imádjátok hát. Ez volt az a gonoszság, amitől nem szakadt el ez az Akháb király sem. Vagyis bálvány imádásra tanította, csábította az ő népét. Ezen kívül, testvérek, ez az ember jól nősült, már idézőjelbe téve, mert az ő országától északra volt Fönícia királysága, Tírus-Szidon vidéke, és ennek az ottani királynak, a föníciai királynak, Etbaálnak, már a neve is sokat mondó, Etbaál, ugye, a lányát, egy bizonyos Jézábelt vette feleségül, akivel még fogunk mostanság találkozni. Jézábel beköltözött az Akháb palotájába, és hozta magával az egész Baál, bálványisten, Baál imádó pereputját, papokat és egyéb tartozékaikat. Isten népében tehát, hogy így mondjam, Akháb király helyet adott a felesége révén is a bálványimádásnak. Egyébként nem is lehetett volna neki egy pogány nőt feleségül vennie, mert ebben is megszegte az Isten törvényét. Az ő királysága alatt, testvérek, történik ez a szörnyű esemény is, hogy tudnélik, van egy ember, a bételi Hiélnek hívják, Hiél, aki fogja magát, és úgy dönt, hogy felépíti Jerikó városát. Emlékeztek, hogy Jerikó városát annak idején a honfoglaláskor Józsué vezetésével az Úr pusztította el, és Józsué akkor ott egy átkot mondott az Úr nevében, senki ne építhesse fel ezt a várost, ha csak nem a fiai, az elsőszülött, meg a legkisebb fia élete árán. Hát, pontosan ez történik, mert ez a Hiel nevű építőmester, ez fogja magát, és a város falait fölépíti az ő elsőszülött fiának életére, és a város kapuját pedig fölépíti az ő legkisebb fiának az életére, ami azt jelenti, hogy feláldozta a saját fiait. Megölte a fiait. Ember áldozatot mutatott be, amit Isten megtiltott a zsidók között. Ez olyan szörnyű dolog, hogy mi nem csak mi rezzenünk össze ettől, és mi borzongunk meg ettől, hogy valaki a saját gyermekeit föláldozza, és utána azokat oda temeti a kőfal alá, meg a kapu alá. Hát ettől az Isten is összerezdült. Az Úr testvérek nézte ezt a folyamatot, és látta, hogy amit a király csinál, amit a király enged, az nem jó. És látta azt is az Úr, hogy az Akháb királynak a népe, az a 10 törzs, amelyik ott volt, sok embert jelentett, ez az egész nép királya példáját követvén egyre messzebb került az Úrtól, az ő Istenétől. Egyre messzebb kerültet, egyre inkább elsodortattak az Úrtól, egyre inkább megvetették az ő szavát, megvetették az ő akaratát, és helyette vagy mellette más isteneket kezdtek tisztelni, más isteneket imádtak, és más erkölcsök szerint kezdtek élni, másokká lettek, mint akiknek kellett volna lenniük ebben a világban. Vagyis testvérek, olyan ez a bibliai leírás, minthogyha ugye megnyitná a szemünket arra, hogy nézzétek. Látjátok, itt van egy ország, van királya, belpolitikailag konszolidálódik, minden nagyon szép, minden nagyon jó. Külpolitikailag tényező az az ország, számolni kell vele a feljövendő világbirodalomnak, a szomszédainak. De rohad belülről. Rohad az egész belülről. Kicsit megállunk, testvérek, és gondolunk egy pillanatra a mai korra, amiben élünk. Mint hogyha párhuzamokat tudnánk felfedezni. Mert ne hozzak most ide személyeket, de van egy vezetés. Most éppen olyan, amilyen. Nem arról híres, hogy az Isten útjain járna, Isten törvényei szerint élne. És itt van egy nép, amelyik jelen pillanatban azért minden nehézsége ellenére sokkal jobban él, mint a világnak számos, sok száz egyéb népe. Gazdaságilag, kulturálisan, politikailag azért viszonylag, mondjuk, konszolidált körülmények között vagyunk minden problémánk ellenére. De mi van a látszat mögött? Mi rejlik a szép parlamentünk, annak ténykedése mögött? Mi rejlik a minisztereink, képviselőink, helyi szintű vezetőink és képviselőink élete mögött? Mi van a házaikban? Mi van a te házadban? Abban a szép lakásban, ahol élsz? Mi van a szívedben? Mi van a lelkedben? Az Úr nem áll meg ma sem ott, hogy na nézzük, na, nagyszerű, megveregeti a vállunkat. Szép házad van, szép autód van, szép hivatalod van, szép beosztásod van, szép kereseted van, nagyszerű ember vagy. Nem. Az Úr a látszat mögé néz. És azt mondja, nem, de rohadsz te is belülről? A családod belülről nem rohad? Miért? Az istentelenség miatt. A bálványimádás miatt. Mert te is imádod, persze nem Baált imádod, nem Astartét imádod, de mégis urad nem az Úr, urad nem az a Krisztus. Mert urad a tested, az élvezeted, a szex, a tudomány, az eszed, a művészet, a pénz, az anyagiak, és még lehetne sorolni. ezeknek van beleszólása abba, hogy hogy gondolkozol, mit döntesz, hogy éled az életedet. Ezek előtt hódolsz. Persze ezek mellett van azért helye az Istennek is valahol, de ő neki csak olyan mellékszerepe van, olyan másodlagos szerepe van. Mert igazán nem fontos, hogy ő mit mond. Ahol ez van, testvérek, ott lehetnek akármilyen szépek egyéni életemben, életetekben, országos szinten, Európa szinten, világ szinten. Lezajlódhat minden szépen, jól, rendben. Az Isten nem érdeklik ezek a külső dolgok. Ő a szívet nézi, és lehet, hogy a mikorunkat is úgy kell jellemezze, hogy ez egy nyomorult kettősségbe van, mert miközben kívülről minden nagyon szép, belülről az egész meg van rohadva. És egyre inkább megrohad. És egyszer csak majd kiütközik a sok szépség között. Már most is ütközik. A belső rohadás, a belső nyomorúság. Nos, térjünk azonban vissza Illés korának jellemzésétől magának Illésnek a jellemzéséhez. Nézzük ezt az embert, akiről ugye elmondottam, hogy Gilead nevű helyről, az egy része az Izrael országának, egy tartománya. Ott volt ez a kis Tisbe, onnan származó ember volt. Miféle ember volt ez az Illés? Nos, hogy ő miféle ember volt, testvérek, azt elárulja nekünk már a neve. Ez az Illés név, ez nem sokat mond nekünk, de az ő eredeti héber neve úgy hangzik, hogy Eliahu. Eliahu. Ami azt jelenti, az én Istenem Jahve. Az én Istenem Jahve. Jahve név azt jelenti az Úr. Az én Istenem Jahve. És a másik jellemzője ennek, az embernek az, amit itt mond Akhábnak, hogy az élő Úrra, Izrael Istenére mondom, akinek szolgálatában állok. Akinek szolgálatában állok. Az én Istenem az Úr, ahogy a nevem is mondja, és én az ő szolgálatában állok. Ez ennek az embernek a legfőbb jellemzője. Isten kegyelme megragadta őt, magához vonta őt az Isten, és a maga szolgálatába állította ezt az embert. Ugyanúgy, mint más egyéb prófétákkal is tette ezt az Úr, vele is így tette. Ennek az embernek, testvérek, ez a titka, ha szabad így mondanom. Ő az Úr imádója, tulajdona és a szolgája ennek az Úrnak, Jahvének. Ha összevetjük azzal, hogy ugye volt abban az időben az a Jézabel, akinek az istene a Baál volt. A Baál név az is csak egy más nyelven, az is urat jelent. Az én istenem, mondta Jézabel, Baál. Az én uram Baál. Illés meg azt mondja, az én uram Jahve. Mást uraltak. Az egyik a Baált uralta, ez meg Jahvét uralta. A neve is már önmagában is egy hitvallás ennek az embernek. Miközben nem csak Jezabelnek, hanem az egész ország nagy részének Baál volt az Úr. Ő még mindig ott állt, és azt mondta, az én uram meg Jahve. És a kettő közt nagy különbség van. Mert az egyik az egy kézzel csinált, elképzelt istenség. A másik meg az élő Úr, mondja Illés. Az élő Úrra mondom, nem arra a halott kőszoborra, a Baálra, hanem az élő Jahvére, az élő Úrra mondom, aki előtt állok, és akinek szolgálok. Testvérek, nagy különbség van e közt az ember közt és a környezete között. Ma köztem és a környezetem közt. Közted és a környezeted közt. Van-e ilyen különbség? Hogy miközben a környezeted másokat ural, te Jahvét uralod. Jahvét? Tudjátok, a Jahve név az Ószövetségben Krisztusnak a neve. Az egész Biblia összefüggésében, ha nézzük ezt a dolgot, akkor azt kell mondanunk, hogy amit az Ószövetség Jahvéről mond, ugyanazt mondja az Új Szövetség a Krisztusról, Jézusról. Ezért mondják a teológusok, hogy Jahve és Krisztus egy és ugyanaz. Krisztus az Ószövetségben Jahveként jelenik meg. Van-e olyan különbség közted és a környezeted között, hogy ők uralják a mai baálokat, a holtisteneket, az anyagiakat, önmagukat, az eszüket, a tudományt, a nem tudom én mit. Te meg ott állsz, és azt mondod, az én Istenem, az én Uram. Nem ezek, hanem az én Uram a Krisztus. Jézus Krisztus az Úr, az élő Úr, akinek a neve az én nevem is. Mert keresztjén vagyok. Én egy keresztjén ember vagyok, és ezt tudjátok, a keresztjén név, az a Krisztus nevéből jön. Nem a keresztből, hanem a Krisztus nevéből. Keresztjén azt jelenti Krisztust hordozó, Krisztust valló, Krisztust követő. Igen, nagy különbség van a környezetem közt, és én köztem. És ennél nagyobb különbség már nem is létezhet, hogy én uralom a Krisztust, ők meg uralják a maguk baáljait. Nekem élő Uram van, akinek még a nevét is hordozom a nevemben, mert XY keresztjén, református keresztjén ember vagyok. Ennél az eltérésnél, testvérek, nincs nagyobb eltérés. Nem létezik nagyobb eltérés. Két ember között vannak eltérések, mert mások vagyunk külsőleg, más a bőrszínünk, más a képzettségünk, más a beosztásunk. Egy kazal különbség van. De a leglényegesebb különbség, hogy az egyik uralja a Krisztust, a másik meg uralja a bálványait. Illés Jahvét uralta. És ezért ez az embertestvérek más volt, mint a többiek. Más volt, mint Akháb király, más volt, mint a legtöbb kortársa. Teljesen eltért tőlük. Mert akinek az Úr az Istene, azt az Úr az ő Istene mássá teszi, mint a környezete. Ma is mássá teszi, testvérek. Más lesz az ilyen embernek a gondolkodása. Más lesz a hite. Más lesz az erkölcsi értékrendje. És ebből kifolyólag másképpen fogja élni az egész hétköznapi életét. Akinek az Úr Jézus az Istene, annak az embernek más lesz a magatartása az otthonában. Máshogy fog viselkedni férjként, mint a legtöbb Baál imádó férj viselkedik a családjába. Más apa lesz az ilyen ember. Más feleség lesz, más gyermek lesz, más munkaadó lesz és más munkavállaló lesz, mint azok, akiknek Istene a Baál. Más lesz a beszéde. Más lesz a beszéd témája. Mások lesznek a szokásai. Mások lesznek a kapcsolatai. Mert az Úr az ő Istene. Nincs más magyarázat. Mert az Úr Jézus az én Istenem. És ha ő uralhat engem, ő mássá tesz. Ugyanúgy, ahogy az Isten, Jahve mássá tette Illést is, mint az Akháb király és annak a pereputja és az egész népnek a legnagyobb része, amiben élnie kellett. Ez az ember, testvérek, fölhívta a figyelmet az Úrra. Tisbéi Illés nem önmagára akarta fölhívni a figyelmet. Nem azért volt más, mert azt akarta, na emberek, ide figyeljetek, én azért vagyok valaki. Én azért más vagyok, mint ti. Na nézzetek ide. Nem, testvérek, ő nem magát akarja mutogatni Akháb királynak, meg a többieknek, hanem az Urat akarja nekik, Jahvét akarja megmutatni, hogy lássák és imádják ezt az Urat a többi emberek. És értsék meg, hogy ez az Úr az élő Isten, és ennek semmi köze nincs a baáljaikhoz, és az astartéikhoz. És hagyják azokat, és forduljanak oda, forduljanak vissza ehhez az Úrhoz, Jahvéhoz. Ő az Urat akarja dicsőíteni, és ez van, testvérek, ma is. Ha te igazán Jézus Krisztust uralod, akkor nem azért teszed ezt az életedben, mert magadat akarod mutogatni másnak, velem együtt, hanem azért tesszük, mert azt akarnánk, hogy az emberek Jézus Krisztus előtt hódoljanak meg. És ne a pénz és egyebek legyenek az ő uraik, hanem Krisztus az ő igéje által vezérelhesse az életüket, és tegye őket mássá, őket is mássá, mint akik ők maguk voltak. És amilyen a környezetük. Kedves testvérek, Illés, aki nevében hordozza az Istent és az ő urát, Eliahu, Isten az én uram, és aki ott áll ezelőtt az élő személy előtt, és akinek szolgál. Ez jellemzi ezt az ember, testvérek. És ilyen emberként küldetik, hogy egy következő lépcsőre lépjünk, ilyen emberként küldetik Akháb királyhoz, aki korának, ahogy mondtam, az egyik legjelentősebb politikai uralkodója volt, akinek világpolitikai hatása is volt, akit más országokból is tekintetbe kellett venni, nem egy ilyen kis szűtyűre jelentéktelen kis törzsi fejedelem volt. Hozzá küldi Isten Illést. Itt van, testvérek, mindjárt Illés szolgálatának az egyik legérdekesebb jellemzője. Sok más prófétával szemben ő szinte kizárólag a népének a legfőbb vezetőivel szembe kell, hogy föllépjen, és velük szembe kell, hogy képviselje az Istennek az akaratát, és az élő Istennek a törvényét, és magát az élő Isten. Itt mindjárt konfrontálódik ezzel a jelentős személyiséggel, a királlyal. Aztán utána majd beszélünk erről, hogy sor kerül a Kármelhegyi jelenetre, amikor maga kihívja Baálnak 450 prófétáját, és azok megjelennek ott. És ott ezek az emberek abban az időben jelentették a kornak a vallási elitjét. Így már nem csak a politikai vezetővel szembe lép fel, hanem fellép a korának a vallási karmestereivel is, azokkal szemben is. Aztán összeütközik Jézabellel is, nagyon élesen. Senkinek a felesége nem játszik alárendelt szerepet az otthonában, legalábbis remélem, de hát Jézabel se játszott alárendelt szerepet az otthonában. Nem játszott, sőt, nagyon is fontos szerepet játszott. Nem csak az otthonában, hanem még Izrael életében is. Gondoljunk csak Nábót szüleire. Ez az asszony az Illésben a legádázabb ellenfelét látta, aki fenyegeti az ő vallását, az ő pozícióját, az ő hatalmát, az ő érdekeit. És minden áron meg akarta öletni Illést. Fenyegette őt, halálosan fenyegette, üldözte, kergette. Mégis ott áll vele szemben. Ez az Illés próféta. Aztán konfrontálódik Illés Akhábnak még a fiával is, aki a következő király, Aháziával. Ez az ember, testvérek, a korának a vezető személyiségeit konfrontálta az élő Istennel, aki Jahve, az Úr. Ez, testvérek, egy különlegessége Illés prófétának. És lehet mondani, hogy talán nekünk is ad az Úr olykor-olykor ilyen feladatokat. Ha hívő emberek vagyunk, ha Krisztust uraljuk, ha az ő követei vagyunk ebben a mai világban, lehet, hogy az Úr ránk bíz, testvérek, ilyen vezetőket. Lehet, hogy nem királyok, miniszterek, miniszterelnökök, mit tudom én, kik előtt, püspökök előtt kell beszélnünk, de előfordulhat, hogy az Úr vezető, beosztású, hatalmas, erős, gazdag embereket bíz ránk, hogy szóljunk hozzájuk. És konfrontáljuk őket az Isten akaratával, mert rossz úton mennek. Persze könnyebb az ilyen embereknek mindig hízelegni, ugye, meg megveregetni a vállukat, meg megsimogatni a buksijukat. Milyen nagyszerű emberek, milyen sok függ tőlük, és nem képviselni velük szemben az Isten akaratát. A Illés a legkevésbé se zavartatta magát attól, hogy kiáll ellene, előtte. Hanem az Isten üzenetét tolmácsolja. Azért, testvérek, ez nagy dolog ám, hogy ehhez az Akháb királyhoz oda megy ez az ember, és mondja neki az Isten igéjét. Ez nagy dolog, testvérek. Ez az ember, elmondtam, hogy mit csinált. Ez jobban megharagította az Isten, mint az összes többi előtte lévő király. És az Isten mégis oda küldte hozzá ezt az Illést. Milyen kegyelem ez? Milyen kegyelem ez, testvérek? A legutálatosabb dolgokat csinált, amit egy király csinálhatott abban az időben az Isten népe között. És mégis volt hozzá szava az Úrnak, mert az Úr még ehhez az emberhez is kegyelmesen viszonyult, testvérek. Tudjátok, van olyan azért, amikor az Úr már nem szól valakihez. Nem szól valakihez. Hát Jézus nem szólt egy szót sem Heródes királyhoz. Heródes király gúnyolhatta, fenyegethette, esdekelhetett neki, de egy szót sem tudott Krisztusból kicsikarni. Testvérek, ez a legszörnyűbb dolog, amikor valakihez nem szól az Úr, nem szól az Isten, elnémul. Se ítéletnek, se kegyelemnek szava nem éri el az ember szívét. Akhábot legalább elérte az Isten ítéletes, de mégis kegyelmes szava. Nem lesz itt eső, se harmat, Akháb király. Ezt üzeni neked az Isten. Halld meg! És aki már ezt se hallja, mert nem szól az Úr, ez a legszörnyűbb csend, testvérek. A pokol tornáca, ahol már senki nem hallhatja többé Krisztusnak a szelíd vagy kemény, de élettel teli szavát. Mert a beszédek, amiket ő szól nekünk, lélek és élet, és ha már az sem hangzik el, akkor nincs más, mint a csend és a halál, testvérek, a halál. Üvölthet persze a rockzene, tombolhatnak az emberek a táncparketten, szórakozhatnak, hajszolhatják az élvezeteket, bújhatnak egyik ágyból a másikba, kergethetik a másik nem kegyeit, fürödhetnek a szép kék adriai tengerben, vagy a reflektorfényben, a médiákban, de amikor hallgat az Isten, akkor ott a pokol van. A pokol van, a halál van, testvérek. Akkor ugyan szólnak a szavak, az emberi szavak, melyek üresek, értelmetlenek, semmit mondók, sőt, hazugok, és sebeznek, ölnek, gyilkolnak, halált hordoznak. Elhangzik a tévében, elhangzik otthon, elhangzik a munkahelyen, elhangozhat akár az egyházban is, a csak emberi szó, ami öl és pusztít, de aztán már ezek a szavak is egyszer elhallgatnak majd, mert nincs értelme annak, hogy bármit mondjunk, mert megszűnik még a kommunikáció az emberek között is, mert nem értik egymást. És mindenkire ráborul a nagy csend, és az ember legfeljebb önmagába duruzsolhat, de már magát se érti. Beszélgethet még talán a szomszédasszonya, meg a férjével az időjárásról, meg a pénzről, meg az egészségről, meg a munkáról, meg a politikai nem tudom én miről, semmit mondó dolgokról. Mindegy, hogy elmondja vagy nem mondja el. Mindegy. És ő is tudja, hogy mindegy. Ha elhallgat az Isten testvérek, nem szól hozzánk. Minden mindeggyé válik. Még milyen csoda ez, hogy ehhez az Akháb királyhoz is, akár milyen nyomorult bűnös volt, még mindig szólt hozzá az Úr, ezáltal az illés által, és milyen nagy dolog, hogy hozzám és hozzád is, még szól az Úr. Lehetsz akármilyen, Baál imádó, megpróbálhatod kombinálni a Baál tiszteletét a Krisztus tiszteletével, szinkretizmust űzhetsz, kettős játékot játszhatsz, hazudozhatsz, képmutatóskodhatsz, mindent csinálhatsz. És az Úr még szól, csodálkozz rá erre, hogy még van szavad hozzád is. És nézzétek, mit mond Illés ennek a királynak? Mert nem csak hogy úgy szólt, hanem mondott is valamit. Él az Úr, Izrael Isten, aki előtt állok, vagyis esküszöm neked az élő Istenre. Esküszöm neked az élő Istenre. Hogy? Csak az én szavamra fog itt harmat és eső hullani erre az országra. Ezt, testvérek, egy nagyon kemény, ítéletes bejelentés. Azon a forró tájon, ami még a miénknél is forróbb, nem lesz harmat, és nem lesz eső, akkor mi lesz? Lesz éhség, szomjúság, nyomor és halál, pusztulás. Az ország éppen konszolidálódik. Minden egyre jobban helyre jön. Egyre inkább kivirágzik, de eső nélkül mindennek vége lesz. Mindennek vége lesz. Elég egy kicsinke kis dolog az eső, és mindennek vége lesz. Igen, elég egy kicsinke, egy hajszálnyi dolog, és az egész összeomlik. Az emberek, testvérek azon a földön is nem gondolták meg ezt, hogy az az eső az meg nem Baáltól jön, meg nem a Astartétól, hanem Jahvétól, az Istentől. És ha ez a Jahve és Isten, aki teremtette ezt a világot, és irányítja ezt a világot, azt mondja, hogy nem lesz harmat és nem lesz ese, akkor nem lesz. De ha az nem lesz, akkor nem úgy van, hogy majd fúrunk három kutat, aztán majd csak kiszipókázzuk belőle a vizecskét, mert ott se lesz víz. És nem úgy van, hogy majd föllövünk 8 rakétát, aztán majd előidézünk valami kis esőt, mert ott se lesz víz, ha az Isten azt akarja. És ha nem lesz, akkor ha a fene fenét eszik, ha belepusztulunk, akkor se tudunk vizet csinálni magunknak. Testvérek, értjük ezt a dolgot. Ez nem egy ilyen kis fenyegetés volt. Egy ilyen kis, üres fenyegetés. Nem lesz harmat és eső. Hanem ez a legsúlyosabb üzenet volt, egy ítéletes üzenet volt, egy katasztrófának a megjósolása volt a próféta által, amely katasztrófát Akháb király, te hoztad a népedre. Azért hallott te ezt a dolgot, mert te vagy a felelős azért, hogy ebben az országban mi történik. És te vagy a feje ennek, akinek gondoskodni kellett volna, hogy ez a nép, veled az élen, az élő Istent imádjátok. Jahvét uraljátok. Te megvetetted őt. Behoztad ezt az asszonyt. Megengedted, hogy ténykedjen. A Baál imádást te magad is szorgalmazod, és űzöd, és elősegíted. Romlásba döntöd az egész népedet. Jó, ám lásd meg a következményeit. Lásd meg a következményeit. Kiderül, hogy a ti nagy baálotok, meg aserátok, a termékenység istenei, akiknek egyesülését, szexuális orgiáitokon ünneplitek, majd kiderül, hogy tud-e rajtatok segíteni. Amikor hozzá kiáltotok kicserepesedett szájjal és égő torokkal, víz után nyögve, majd meglátjuk, hogy kikerülhetitek-e általuk a katasztrófát, mert segítenek-e a valódi isteneitek. Kemény dolog ez, testvérek, ami itt elhangzik egy mondatban. Kemény dolog. És Akháb, testvérek, nem is tudjuk, hogy hogy reagál, de valószínűleg nem kezdett el kacagni. Mert talán ő már hallott valamit erről a tisbei illésről. Hogy amit ez mond, az úgy általában úgy szokott történni. Talán ez is úgy lesz majd. Talán ez is úgy lesz. Nem biztos. Majd meglátjuk. Na, majd meglátjuk. Testvérek, ilyen a mai ember is. Az Isten gyermekei, Krisztus követői, olykor el kell, hogy mondjuk a mi korunknak, a mi kortársainknak, hogy az Isten nem nézi tétlenül és érzéketlenül, amit vele, az ő igéjével csináltok, hanem megítéli ezt az életeteket, megítéli a családjaitokat, megítéli az országotokat, megítéli az egyházatokat, megítéli az Európai Uniót és az egész emberiséget megítéli. És ez nem könnyű dolog, mert rettenetes dolog lesz az élő Istennek a kezébe esni. Ítélet van rajtatok a hitetlenségetek és a bűneitek miatt, és ez ki fog teljesedni. Vagy ilyen, vagy olyan formában. Lehet, hogy nem lesz eső. Lehet, hogy járványok törnek ki. Lehet, hogy nem tudom, mi történik. Földcsuszamlások történnek. Nem? Földrengések történnek. Megrendülnek a fizikai törvények érvényessége. Nem tudjuk, hogy mit történik, de azt, testvérek, vegyük tudomásul mi is. És vegyétek tudomásul, akik halljátok, hogy az élő Istennek elég egy kis mozdulat, és az egész, amiben ti bíztok, összeomlik. Az egész egy kártya vár. Mondhatjátok, majd segít a tudomány Isten, majd az megoldja, majd jönnek a tudósok, és azok majd megoldják. Megoldják. Persze, megoldják. Már látjuk most is, ha egy kicsit van eszünk, hogy mit nem tudnak megoldani. Hogy egyre több mindent nem bírnak megoldani. Majd jönnek a kutatók, majd a technika, majd az orvosi kutatások, majd az alternatív energiaforrás, majd mi mindent áthidalunk, mert mi bízunk magunkba. Elég egy pöccintés, testvérek, az Istennek. És az egész összeomlik. Az egész összeomlik. Egyszer csak úgy felgyorsulhatnak ma, negatív, lassúnak látszó, negatív, romboló folyamatok úgy felgyorsulhat, hogy az egész összeomlik tényleg egy pillanat alatt. Nem segít majd a pénz, Nem segít a nagy testi erő, hiába gyúrjuk ki az agyunkat, hiába gyúrjuk ki a kezünket, nem segít a nagy vétfal, nem segít a csillagászati fegyverzet, nem segít a nem tudom micsoda, az agyon magasztalt pénz, és mit sorolhatjuk. Mit segített mindez? Akár egy embernek is, amikor a halálos ágyán fekszik. Mit segít? Mennyi pénze van a takarékban? Mekkora nagy az orvostudomány fejlődése? Egy ember is átélheti ezt a teljes tehetetlenséget. Bíztam abba, kapaszkodtam ebbe, és most mi van? Itt vagyok 30, 40, 50 évesen, és nem tudnak rajtam segíteni? És úgy tűnik, nem is akarnak rajtam segíteni? Testvérek, kell számolnunk az Isten ítéletével. De nem kell nekünk megvárni, hogy az bekövetkezzen. Nem kell nekünk megvárni. Miközben Illés ezt az üzenetet elmondta, én úgy gondolom, hogy ő is megremegett. Mert ő is tudta, hogy mivel jár ez. És tudta, hogy engem is érint majd ez az egész dolog. Engem is érint majd ez az egész. Hát ha nem lesz harmad se eső, és kitör minden nyomorúság, akkor itt vagyok én is. Nem mehetek sehova, itt vagyok, én is ez a néphez tartozom, rám fog szakadni mindaz, és egyáltalán nem csak rólam van szó, hanem én szeretem ezeket az embereket, még Akháb királyt is, meg az én népemnek a tagjait is szeretem. Hát ezekre fog ez mindez rászakadni, akiket én tényleg szeretek? Nehéz volt neki ezt elmondani, maga is beleremegett ebbe az üzenetbe, amikor el kellett mondani, mert szerette, de mégis el kellett mondania. Azzal a reménységgel talán a lelkemén ezt nem teszi hozzá itt, amikor mondja. De hiszem, hogy Illésnek ott remegett a lelkében, hogy bárcsak majd, ha ez megtörténik, bárcsak megtérnétek. Ha rátok szakad majd Akháb ez a nyomorúság, hogy nem lesz eső, bárcsak ez arra vinne benneteket, hogy majd kijöjjetek ebből a bálványimádásból, és kezdjétek az élő Istent tisztelni, meglátva, hogy ő az élő Isten, szolgálni neki. Mi is ezzel a reménységgel kell, hogy elmondjuk, testvérek, az üzenetünket. Elmondjuk azt a kemény üzenetet. De azzal a reménységgel, ó, bárcsak ne kellene, hogy bekövetkezzen. És ha már bekövetkezik, bárcsak az emberek ott az Isten súlyos keze alatt, akivel megkíséreltek játszani, bárcsak azt mondanák, hogy bocsáss meg, Urunk, visszatérünk hozzád, és tégy velünk, ahogy akarod. Visszatérünk hozzád, Krisztus. Ha az Úr segít minket, akkor a következő alkalommal folytatjuk, hogy gondoskodott az Úr mégis erről az ő szolgájáról, a legnagyobb külső nyomorúság idején is. Hajtsuk meg most a fejünket és imádkozzunk. Urunk, köszönjük néked, hogy te láttatod velünk a mai kort is, mely külsőleg oly sok mindenben szép és nagyszerű, de belülről rohad, mert bálványimádó. Mert téged nem ural a legtöbb ember, népünknek vezetősége sem és tagjai sem. Más egyéb urai vannak ennek a világnak. Más baálokat tisztel és más baáloknak rendeli alá az idejét, az erejét, képességeit. Urunk, a te ítéleted van ezen a mi országunkon is, meg a mi korunkon is. És nem csak a miénken, hanem más népekén is ugyanígy. És megvalljuk előtted, hogy csak csodálkozni tudunk rajtad, hogy még visszatartottad a te kezedet, és olyan különös katasztrófák, mondjuk velünk, nem történtek. De kérünk téged, ó, bárcsak ne is kellene, hogy megtörténjen. Semmi különös katasztrófa, se egyéni életünkben, se családi, se gyülekezeti, se egyházi, se országos, népi szinten az életünkben. Könyörülj meg rajtunk, Urunk, hogy időben elkezdjünk keresni téged. És időben odaadjuk neked a szívünket, Úr Jézus, elkezdjünk téged uralni, téged tisztelni, téged szeretni, mindazért, amit érettünk cselekedtél. Hiszen meghaltál értünk, és feltámadtál. Elvetted rólunk az ítéletet, és üdvösséget szereztél nekünk. Kegyelmet szereztél nekünk az Istennél. Segíts, hogy tudjunk téged tisztelni, téged szeretni, és téged követni az életünkbe. Tégy minket is másokká, mint a mi kortársaink legtöbbike. Tégy a te akaratodat követő, a te akaratodat szerető, a szerint élő emberekké, akik képviselnek is téged egy istentelen társadalomban. akik máshogy élnek, más lélek szerint, nem a korszellem szerint. Köszönjük néked, Urunk, hogy a te követésedre szólítasz most is minket kegyelmesen és irgalmasan, hogy ne kelljen ítélő úrként, igazságosan ítélő úrként egyszer fellépned velünk szemben. Köszönjük szavadat, kérünk, hogy te fejtsd meg nékünk a továbbiakban is ennek a drága prófétádnak életét és szavait. Köszönjük néked, hogy rád bízhatjuk most egész életünket. Gondviselő kezedbe tesszük, Urunk, bár nem érdemeljük meg, hogy gondot viselj rólunk, de mégis gondviselő kezedre bízzuk magunkat. Krisztusért kérünk, hogy hordozz családjainkat, gyülekezetünket, légy a betegeinkkel, erősítsd meg őket. Kérünk téged a gyászolókért, hogy vigasztald meg őket, és add meg, hogy aki örvendezik, az is benned örvendezhessen, és áldásaidért téged magasztalhasson. Kérünk téged arra, hogy hallgass meg a mi imádságunkat, a te nagy nevedért, Urunk. Amen. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Istennek békessége, mely minden értelmet felülmúl, töltse be a szíveteket, életeteket az Úr Jézus Krisztusba vetett hit által. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek, és a hirdetéseket hallgassuk meg befejezésül. Hirdetem, hogy jövő héten a gyülekezeti alkalmainkat a szokott időben megtartjuk, és hirdetem, hogy jövő héten esküvő is lesz a gyülekezetünkben, augusztus 23-án, 16 órakor itt az imaterem termünkben, templomunkban kéri Isten áldását házasságára Sós Judit és Nagy Gábor testvéreink. Isten adja, hogy békességben mehessen végbe, és az ő áldásával mehessen végbe az ő házasságkötésük körünkben. Az Úr legyen a mi gyülekezetünknek őriző pásztora. A záró énekünk, testvérek, a 239. ének, 239. ének. Ennek énekeljük első és két utolsó versét. Úr Jézus, hozzád kiáltok, ó, halld meg esdeklésem. 239 első, valami negyedik és ötödik versét, utána pedig nemzeti imádságunkat, a himnuszt mondjuk el. Áldás békesség.